Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunktól, Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapjára kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk, Lukács evangéliumának 17. fejezetében a 11. verstől a 19-ig a következőképpen. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Voltak korok, amikor a ló volt a leggyorsabb közlekedési eszköz, és a földről pedig azt hitték, hogy egy lapos korong. A technika vívmányainak köszönhetően ma már tudjuk, hogy a világ mindenség, az univerzum középpontja nem a Föld. És hogy mekkora ez az egész teremtett világ, azt igazából csak most kezdjük tanulni, hogy milyen nagy Isten világa. Megdöbbentő, hogy amíg világképünk így tágul, egyre csak tágul, a szívünk egyre csak szűkül. Nem tudunk nagylelkűek lenni, nem csak fele baráthoz, nem tudunk nagy lelkűek lenni az Istenhez sem. Elég nagy lenne ez a világegyetem, hogy beleférjen még a jó Isten is, de nem tudunk nagy lelkűek lenni. Ne legyen az Isten se a mikrokozmoszban, se a makrokozmoszban. Egyesek úgy hiszik, Isten nincs is, akkor helyesen legyen. Erősen hisznek ebben jobban, mint abban, az álomban, mert a hit álom is egyben, hogy Isten teremtette ezt a világot. Bárhova is tolja ki az ember a megismerés határait, a végtelen Istent a véges ember soha nem tudja felfogni. Nincs rá lehetősége. A véges a végest megismerheti, de a véges a végtelent soha. Talán akkor kezdünk valamit megérteni a végtelen Istenből, amikor egyre inkább kívánjuk, hogy a valószerűtlen, vagyis hogy nincs is Isten, az legyen már valószerű, mert közeledünk életünk végéhez. Vannak pillanatok, amikor a hit átlendít minket ebből a látható világból a láthatatlan világba. És akkor valami keveset megsejtünk abból a világból. De ez csak pillanatos. Vannak aztán persze olyanok, akik az odaátot, a halálon túli létet, azt, mint a boltban kilóra árulják. És sokan veszik is ezt. De a hit az valami egészen más. Hitáltal érthetjük meg igazán, hogy Isten kezében van minden, a sejtek, a molekulák, az atomok, az elemi részecskék, és ki tudja, hogy még meddig tudja majd bontani az ember azt a kicsit, amit oszthatatlannak hitt egyszer, mindenütt ott az Isten. Meg a világegyetem másik sarkában, meg azon túl is ott van az Isten. De nem csak ott van, bennünk is. Isten bennünk is ott él. Ő tartja kezében az egész világot, és benne mindannyiunkat. Miatta vagyunk, miatta élhetünk, miatta válhatunk olyanná, amilyenné megálmodott minket, vagy nem válunk olyanná. Mert egyediségek vagyunk, teremtettségbeli különbözőségek vagyunk, de Isten jósága mindannyiunkra egy. Isten gondviselő jósága, hogy megtart minket, hogy világra hozott, ebben a világban élhetünk, ez jóságra, hálára kötelezne minket. De mégis, mint itt, ahogy hallhattuk a 10 leprás történetében, 10-ből 9 hálátlan marad. Valljuk meg őszintén, életünk 9/10 részében mi is hálátlanok vagyunk. Szomorú tény ez, no meg önmagunk felett kimondott ítélet is egyben. És ha Isten az ő irgalmát nem szeretetből és ingyen adná, akkor a helyzetünk teljesen reménytelen lenne. No de mire is tanít minket ez a 10 leprás története? Talán arra, hogy lám-lám nem éri meg jót cselekedni, hiszen 10-ből 9 szaladt tovább, örült az életnek, és hálátlan maradt. Egyetlen egy valaki jött vissza, hogy dicsőítse az Istent. Hamis következtetés lenne azt mondani, hogy az ember az egy hálátlan lény. Az ember hálás. Az ember tud hálás lenni. Isten nem lehetetlent kér tőlünk. De megmutatja azt is, hogy ha minden mással teli van a szívünk, akkor nem tudunk hálásak lenni, még a nagy dolgokért sem. Hálásnak lenni nem azért kell, mert karácsonykor valamelyik segélyszervezet odalök nekem egy tányér levest. Hálás akkor lehetne az ember, hogyha munkája lenne, ha a munkájából meg tudna középtisztességesen élni. De amíg a tőzsdei spekulációnak, meg az áfa csalásoknak a rendszerváltás után 400-addal is nagyobb a társadalmi respektje, mint a becsületes munkának, addig nem sok minden változik ebben a világban. Mert hogy Isten megteremtette ezt a világot, beleírt egy történetet, és úgy néz ki, hogy ez a történet ez nem változik. Csak a szereplők, meg a jelmezek, a kor, de marad mindig ugyanaz a történet. Beleszületünk ebbe a világba, és ebben a világban élve azt hisszük, hogy ez a világ a miénk. Pedig nem a miénk, az Istené. A teremtettség csúcsa nem az ember, hanem az Isten. A 6. napon megteremtette Isten az embert, de a csúcs a 7. nap, az Isten. És így a 3. évezred elején, amikor egyre kopnak ki az emberek a templompadokból, amikor nyugaton vészesen zsugorodik a kereszténység, egy másik vallás meg erősödik, akkor különösképpen is fölteszik a kérdést, na jó, de mit tud adni nekem ez a kereszténység, ez a Krisztus vallás? Például azt, hogy megtanít hálát adni. Egyedül a keresztény vallás az, amelyik kimeri mondani, hogy itt nincs metódus. Itt nincs metódus, azaz metahodos, azaz hozzávezető út. Hogyha betartasz valamilyen gyakorlatot, ha megcsinálod ezt vagy azt, akkor majd ez sikerülni fog. A keresztény vallás az egyetlen vallás, amelyik azt mondja, egyedül nem megy, rá vagyok szorulva az Isten kegyelmére, omnia est gratia. És ettől a ponttól kezdve tud aztán hálás lenni. Oltár előtt hallhattuk az igéket a lélek gyümölcseiről. Mert a rossz léleknek rossz gyümölcsei vannak, a jó léleknek meg jó gyümölcsei. De a lélek gyümölcsei gyümölcsök. Azaz idő kell ahhoz, hogy beérjenek. Néhány másodperc alatt meg tud az ember enni egy kisebb fajta almát. No de ahhoz, hogy az az alma megérjen, hogy olyan ízletes, olyan zamatos legyen, az 365 napnak el kell tennie. A hideg télnek, a tavasznak, a nyárnak, a Az ige arra taníthat minket, hogy igen, a lélek egyik gyümölcse, a hála, és hogyha hálás tudok lenni, akkor változik az életem. Minőségi lesz. Na ez az a plusz, amit tud Jézus adni, az ő tanítása, a benne és az Istenben való hit. A gond az, hogy életünkben igen sok a szenvedés, nagyon sok a hiány, nagyon sok a mulasztás okozta gond, nem csak a másik életében, a sajátomban is. Éppen azért, mert elmulasztottam lehetőségeket, ezért nem tudom szeretni önmagamat. S önmagamat nem tudom szeretni, hogy tudnám szeretni a fele barátomat. Ha nem vagyok harmóniában önmagammal, akkor hogyan tudok harmóniában élni a világgal? Akkor Isten, ahogyan az Ószövetségben olvashatjuk, de mi az Új Szövetség emberei vagyunk, és ez a kép számunkra elfogadhatatlan, hogy Isten üt, vág és büntet. Isten kegyelmes, Isten szeretet. Amikor rádöbbenünk arra, hogy mi mindent kaptunk, gyermek, unoka, jó barát, rendes szomszéd, vagy siker a munkánkban, vagy az előbbre jutás, kisebb-nagyobb földi, egzisztenciális álmokban, olyankor nevetve mondjuk, élni jó, hála Istennek, megvagyunk, de amikor vesztesség, súlyos betegség, vagy halál látogat meg minket, olyankor nem értjük a hálaadás belső logikáját. Miért is adnék hálát, tanár? Azért, hogy eddig minden rendben volt. Engem nem a múlt, hanem a most nyomorúsága gyötör. A múlt örömei számomra emlékképek csupán. A hit azonban lehetőséget ad arra, hogy előre nézzünk, hogy hova is tart az életünk. És akkor, ha tudjuk, hogy hova tart a mi életünk, akkor nem csak tartalmat, de értelmet nyer a múltunk is. Hogy miért engedte meg az Isten azt, amit megengedett, hogy tanuljunk, okuljunk belőle, hogy tudjuk szeretni a másik embert, meg tudjuk szeretni önmagunkat, meg tudjuk szeretni az Istent. Nem majom szeretettel, hanem úgy, ahogy a Szentírás mondja, agapeóan, vagyis önfeláldozva. Isten gondot visel rólunk. Akkor is, ha az ember gondatlan és könnyelmű. Persze ezek a dolgok mindig utólag derülnek csak ki. Utólag derül ki, hogy Isten hordozott minket. Utólag derül ki az, hogy hol rontottuk el az életünket. De ő megmutatja nem csak azt, hogy hol rontottuk el, ő megmutatja azt is, hol javíthatunk. És ez az evangélium. Mert Isten, Isten, Isten mindenható. Ez azt jelenti, hogy amit mi úgy látunk, hogy megszakadt, eltörött és véges, az Isten számára folyamatos. Ahol mi azt látjuk, hogy ez itt a vég, ez itt a zsákutca, Istennél ott a folytatás, mert Isten az Isten. És ha valamit megértünk abból, hogy Isten meg akarja mutatni nekünk önmagát, nem csak a végességben, hanem majd, hitünk szerint, az örökké valóságban, akkor egészen más lesz a viszonyunk fele baráthoz, önmagunkhoz, meg a jó Istenhez. Természetesen a következményektől nem mentesít minket, nem szabadít meg, mert ok és okozat van ebben a világban. A bűn büntetés von maga után. Ez örök törvény. Még a mi kedvünkért sem fog változtatni ezen. Hiába ragaszkodunk görcsösen valamihez, vagy valakihez, hiába félünk a jövőtől, a jövő még nincs itt, a jövő nem a miénk, a jövő az Istené. De hittel tudjuk az ő kezéből venni ezt. És hogyha ott van ez a hit, és nem kell, hogy ez a hit olyan nagyon-nagyon nagy legyen. Elég, hogyha füstölgő, mécses, ha megrepett nátszál hit ez, de ott van. És tükrözi Isten szeretetét, mert Isten szeretete az olyan, mint a fény. Mindenhová eljut, és mindenhová bevilágít, de nem egyforma intenzitással. És talán, ha már fény, akkor mondhatom a napot is, mint az élet, mint az Isten szimbóluma, hogy a nap egyszer felkel és egyszer lenyugszik, mindig máshonnan világítja meg ugyanazt, talán így van ez a mi életünkben is. Más-más részt fedezünk fel az életünkben az ő szeretete által, és derül ki, hogy lám, amit árnyékosnak hittünk, hogy ott nincs is az Isten, ott is ott van az Isten. Mert Isten az ő szeretetének napsugarait folyamatosan felhozza igazakra, gonoszakra egyaránt. Nagy-nagy kegyelem az, ha engedem, hogy fénye ne csak az életembe világítson bele, hanem a sugarai melegítsenek, ne csak kívül, belül, a szívemben is. Mert a hívő élet az azt jelenti, hogy hálás életet élek. A hívő élet azt jelenti, hogy Isten fénye rám vetül, és én ezt a fényt, ezt visszatükrözöm. És mivel Isten fénye ott van, és én hálás vagyok, ezért minden másképpen néz ki. Nem lesz minden más. A bűn ugyanúgy ott van a világban, de mégis minden másképp néz ki. Miért? Azért, mert ott van a dolgok mögött az Isten. És akkor már egészen más a kontraszt. Akkor már egészen más a színmélység. De nem csak a körvonalokat látom jobban, de az Istennel együtt képes vagyok a távlatokat is meglátni. Már nem csak néhány méterrel előre látok, nem csak a holnapban vagy a holnap utánban gondolkodom, hanem egészen a horizontig. Sőt, Isten még azt is megadja, hogy a horizonton túl is. És míg korábban égető kívánság volt bennem annak megválaszolására, na de honnan jövök, hová megyek, és miért létezem egyáltalán, mi a értelme ennek az egésznek, ennek a földi életnek, az új életszakaszomban naponként felismerem, hogy a válaszok mindig is a Teremtő Isten kezében voltak, vannak, és akkor megláthatom az Istent. A kavicsok zárványainak kristályszerkezetében éppen úgy, mint a galaxisok másik oldalán, a felfoghatatlan nagyságban és a felfoghatatlan kicsinségben, a atomi részekbe préselt energia fizikai törvényszerűségeiben éppen úgy, mint a lelkem törvényszerűségeiben. És akkor hálát tudok adni a rendért, hogy rend van a kicsiben és a nagyban is, hogy rend van az én lelkemben is. Aki hálát ad, az nem csak életminőséget kap, az békességet nyer. Aki hálás, az harmóniába kerül világgal, Istennel, önmagával, sőt, még betegségéből is meggyógyul. A háladás azonban nem immunrendszer erősítő gyakorlat, hanem nyitogatása egy nem látható világnak. Hogy megértsük jobban, miért is élünk ebben a világban. Hálásnak lenni jó dolog. Amikor azonban kikopik a köszönöm az emberek lelkéből, amikor elfelejtenek egymásnak jót kívánni, akkor kezd bomlani egy közösség. És a bomlásnak szaga van, irtózatos szaga van, bűzzel jár. És ha már nagyon megundorodott az ember a bűn émeítően büdös szagától, akkor hajlandó, de csak akkor hajlandó visszatérni az Istenéhez, és elkezdeni újra hálaadó életét, mert ismételten átérzi, hogy a hálaadás a lét legcsodálatosabb, nélkülözhetetlen illata. Csoda ez. Csoda, ha felismerjük, hogy hálaadásra teremtett lények vagyunk. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, jóságodról tanúskodik az egész világ, és gondoskodásod végigkíséri életünket. Ne engedd, hogy megszokjuk kegyelmedet, és hálátlanul élvezzük jó téteményeidet. Rázz fel a közömbösségből, és emlékeztess méltatlanságunkra, hogy dicsérjünk jóságodért, életünk minden napján az Úr Jézus Krisztus által. Amen.